kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Numán Kurtulmust, a török nagy nemzetgyűlés elnökét, aki hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Magyarország érdekelt az EU bővítésében, és ez mindenekelőtt vonatkozik Törökország jövőbeni uniós tagságára is, hangsúlyozta Kövér László az országgyűlés elnöke, miután a parlamentben fogadta a török házelnököt. Numan Kurtulmussal folytatott tárgyalását követően úgy értékelt, az Európai Uniónak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU tagságra, akár az energiabiztonságról, akár az illegális migrációról, akár pedig a regionális biztonság kérdéseiről van szó. 5 névtelenül nyilatkozó diplomata azt állította a Politico brüsszeli újságnak, hogy António Costa egyszerűsíteni a potenciális új tagok felvételi folyamatát, és ezzel valamelyest feloldaná az Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzetet. Alap szerint az Európai Tanács elnökének célja, hogy megkerüljék az Ukrajna uniós tagságát ellenző magyar kormányt. Magyarország a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezetett be ukrán hírportálok ellen, így azok itt már nem elérhetőek, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán. Gulyás Gergely, Magyarország válasz az ukrán cenzúrára kezdetű bejegyzésében azt írta, az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi, köztük magyar internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagolként és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. Létrejött a megállapodás, amelynek alapján magyar cégek világszínvonalú technológiákat felhasználva közel 4 millió embert láthatnak majd el biztonságos ivóvízzel Tanzániában a Viktória tó környékén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Dar-es Salaamban. Szijjártó Péter a tanzániai kollégájával közös értekezletén arról számolt be, a beruházás összege 55 millió dollár lesz, amelyet kötött segélyhitelprogram keretében finanszíroznak, és erről hamarosan szerződést írnak alá a tanzániai kormánnyal. Az egyik legfontosabb kihívásnak nevezte jelenleg Afrikában az ivóvízellátás biztosítását a gyorsan növekvő népesség számára. Arra is kitért, hogy Tanzánia már 9 éve vesz részt a magyarországi ösztöndíjprogramban. Magyarország a kétoldalú együttműködésben rejlő lehetőségekre tekintettel diplomáciai képviseletet nyitott Tanzánia legnépesebb városában és első számú gazdasági központjában, Dar-es Salaamban, jelentette be Szijjártó Péter. Kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban 34 évvel ezelőtt működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, fogalmazott, hozzátéve, hogy Tanzánia ugyanis a 6000 kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere hazánknak. A minimálbér 2 számjegyű emelkedésére van esély, de a 13%-os emelésnek kicsi a lehetősége, mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Joint Venture Szövetség 14. makrokonferenciáján az MT szerint. Nagy Márton felidézte, a 3 éves bérmegállapodás alapján idén januártól 9%-kal nőttek a minimálbérek, jövő évtől 13%-os, 2027-től pedig 14%-os minimálbér emelkedés lenne esedékes. A tervezett makrogazdasági pálya ugyanakkor elmozdult, ezért az érintettek most vitáznak az emelés mértékén. A kormány cselekvési tervet fogadott el, és 3 milliárd 800 millió forintot különített el az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni küzdelemre, közölt az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, a helyzet komoly, mivel a teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van. Hazánkból 19 vármegyéből 13-ban jelen van már a kórokozó. A cselekvési terv részeként országos felderítés indul, a hegyközségek nemzeti tanácsa 6-8 fős szemletcsoportokat állít fel, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. 2 hétre megváltozott a menetrend az Észak-Balatoni vasútvonalon, karbantartás miatt október 3-áig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-ától majd 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett buszok viszik az utasokat. Az Európai Unió tanácsa bejelentette, hogy ismét életbe lépteti az Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket Teherán nukleáris tevékenysége miatt. A döntés előzménye, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa nem hosszabbította meg a szankciók feloldását, miután Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság augusztus végén aktiválta a 2015-ös iráni atomalkuban rögzített mechanizmust, amely lehetővé teszi a szankciók automatikus visszaállítását, ha Irán nem tartja be a megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett több órára kisüt majd a nap újra, kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben aztán 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikába. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember szeptember 28-ai száma, a tartalomból. A befogadó szeretet és az örömteli egység tanúi. Családok és közösségek találkozója a Kattárson. Hinni, segíteni, inspirálni. A szuverén máltai lovagrend nagyispotályosa József D. Blotz a máltai identitásról és a magyar modellről. Romanelli plébános üzenete Gázából, a gázai oltárról a békéért könyörgünk. Megújul a Bélapátfalvi ciszterci apátság. Hamarosan révbe érhet a Bélapátfalvi apátsági templom felújítása. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Thank you. Gétót Károly kis magyar irodalomtörténet című művében így írt Csokonai Vitéz Mihályról. A kor költészetében, de irodalma egészében is rendkívül sok kezdeményezést láthatunk, de az eszmei és stílusirányok összefoglalása s magasfokú összegzése csak a kor két költőjénél történik meg, Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel írájában. Csokonaira családjában is, a debreceni kollégiumban is a magyar hagyományok és a nyugat-európai kultúrkör impulzusai hatottak, s ehhez legerősebbként a felvilágosodás korának racionális eszméi járultak. Apja borbély és sebész korán meghalt, s a debreceni kollégium hamarosan híres és nagyreményű diákját ezután anyja nevelte. Minden jel szerint szép pálya állt előtte, de felvilágosult eszméi, szabados tanítási gyakorlata hírbe hozták a nyugati irodalmakat is tanulmányozó diákot. Amikor kiderül, hogy jelen volt Martinovicsék kivégzésénél a vérmezőn, a szaporodó vádak hatására kicsapták a kollégiumból, ami ezután következik az irodalom és kultúra szegény legényének veszőfutása. Tervei, érzelmi élete zátonyra futnak, a pozsonyi diétán lapja, a diétai magyar múzsa, versei senkinek nem kellenek, a szép komáromi polgárlányt, Vajda Juliannát, azaz Lillát, máshoz kényszeríti a családja. Sok kudarca után, rövid csurgói tanárságát követően hazagyalogol Debrecenbe, s nem sokkal később egy gróf feleségének temetésén a búcsúztató vers felolvasásakor megfázott, hamarosan meghalt. Amilyen mértékben tragikus volt az élete, olyan mértékben gazdag költészete változatokban és elképzelésekben. Rendkívül változatos hangnemében is, a pajzántól a filozofikusan mélyig, sokféle hatást tükröz. A diákköltészet vaskossága és realitása, anakreonika, barokkos hagyomány, klasszicizmus, rokokó, szentimentalizmus, népköltészet, s ezek műveiben rendszerint egymás mellett élnek. A szerelmi és irodalmi terveiben csalódott költő verseiben egyre több lett a szentimentális elem. De ezekből mélyen megszenvedett fájdalom szól, s egy a maga személyén messze túlmutató élet csődje. A magánossághoz szóló elégikus hangú ódájában a világ megvetése és a halálvágy óhajtása mellett a költői öntudat és a költő teremtő szerepének a romantika felé mutató hangsúlyozása is hangot kap. A Tihanyi Echóhoz címűben pedig a személyes, az életrajzi vonatkozások jelképessé válásának és egy élete mélypontjára jutott ember újbóli önfelépítésének válunk tanúivá. Mert bárhogyan is van, Csokonai mindig bízik a jövőben, a 20. században, s filozofikus verseiben, meg a betegsége idején írottakban bátran szembenéz a végső kérdésekkel. Melyek ezek? Ki vagy, miért vagy, hol lakol, s kinek szavára mozgasz? Csokonai Vitéz Mihály, a magánossághoz. Áldott magánosság, jövel, ragadj el álmodba most is engemet, ha mások elhagyának is, ne hagyj el, ringasd öregbe lelkemet. Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam, hogy itt kisasszondon reát találtam, e hely andalogni jó, e hely poétának való. Itt a magános völgybe és cserében megfrisselő árnyék fedez, a csonka gyertyának mohos tövében a tiszta forrás csergedez. Két hegy között a tónak és pataknak nimfái kákasátorokba laknak, s csak akkor úsznak ők elő, ha erre bölcs, s poéta jő. A lengehold halkal világosítja a szőkebik fák oldalát, estvéli hűs álommal elborítja a csendesének angyalát. szelíd magánosság. Az íj helyekbe gyönyörködős múradsz te, ah, ezekbe gyakran vezess be engemet, nyugtatni lankat lelkemet. Te a királyok udvarát kerülöd, kerülöd a kastélyokat, s ha bévetődsz is zsibbadozva szűröd ott a fogyasztó gondokat. A félelem s bú a vad unalommal, csatáznak ott a tiszta nyugalommal, a nagyvilág jótétedet nem tudja, s utál tégedet. Óhajtoz a fösvény, de gyötrelemmel goromba lelkét bünteted, a nagyra vágyót kérkedő hiszemmel a lárma közzé kergeted, futsz a csatázó trombiták szavától, futsz a zsibongó városok falától, honnyod csupán az érező szív, s szelíd falu, s mező. Mencsvára a magán szomorkodónak csak a te szent erdődbe van, hol biztatási titkos égi szónak hallhatja a boldogtalan. Te az, ki megvetette a világot, vagy akinek már ez a nyakára hágott, kíséred és apolgatod, magát magával biztatod. Te szűröd a virtust, csupán te tetted nagyjá az olyan bölcseket, kiknek határtalanra terjegetted testekbe kisded lelkeket. Te benned úgy csap a poéta széjjel, mint a sebes villám sötétes éjjel, midőn teremt új dolgokat, s a semmiből világokat. Ó, kedves Istenasszony, én is érted gyakorta, mint sóhajtozom, mert szívemet baráti módra érted, midőn veled gondolkozom. Ártatlanul kecsegtetel magadba, nincs tettetés sem csalfaság szavadba, hív vagy, nem úgy, mint a mai színes világ barátai. Lám, mely zavart lármák között forognak a büszke lelkek napjai, kőről kövekre görgenek, zajognak, mint rajna bukkanásai. De ránk, mikor a szent fátyolid vonulnak, mint éji harmat, napjaink lehúlnak, tisztán magába csendesen, élünk, kimúlunk édesen. Sőt, akkor is, mikor szemem világán vakkárpitott sző a halál, ott a magánosság sötét világán béhult szememre áttalál. Síromba csak te fogsz alá követni, a nem tudás kietlenén vezetni. Te lészel, ah, a sírhalom völgyén is, őrző angyalom. Áldott magánosság, öledbe ejtem ottan utolsó könnyemet, végtelen álmaidba elfelejtem világi szenvedésemet. Áldott magánosság, te légy barátom, mikor csak a sír lesz örök sajátom. De ez napon mikor jön el? Áldott magánosság, jövel. Olá Gábor, csokonait kicsapják. Van ekkortájt a debreceni kollégiumnak egy durvamodorú, megcsökönyösödött tudós professzor, a Szilágyi Gábor, akiről csokonai tanítványa Gál László azt írja, hogy egy helyettes préceptor feljelentésére ifjú gróf Vartens Lébent az iskola udvarán megpálcáztatta, mitől kezdve egy magyar mágnás sem ment a debreceni kollégiumba. Ez még nem volna baj, de amilyen fennhéjázó, erkölcshirdető hivatalosan, épp olyan sötétben bujkáló ember a magánéletében. Kartaúzi törvényekbe veri az ifjúság életkiáltó szellemét, erkölcsök őre és titokban bűnös viszonnyal fertőzteti meg hivatása és állása tisztaságát. Ez az ember 1794 tavaszán magához hívatja ebédre csokonait és felajánlja neki a költészeti osztály vezetését. A fiatal tógátus meglepetésében elfogadja a tisztséget, bár később keserűn bánja, hogy eladta magát egy ebédért. Miért tünteti ki éppen csokonait, akinek zabolátlan természetét jól ismerhette Szilágyi? Azért, mert más okos ember, akkor éppen nem volt a kollégiumban. Ez is zokon esik a költőnek, mikor kenyértörésre kerül a dolog. De az új és magasabb állás tetszik neki eleinte. Úgy érzi, itt az idő és alkalom, hogy a keze alá adott ifjúságba beoltsa korlátot nem ismerő szellemét, hogy a széppel egyetemben szabadságot is tanítson. Magáról tudja a legjobban, mit szenvedett lelke az iskola szorító gyűrűi közt. Engedjük szabadjára az ifjú szíveket. Szemmel láthatólag Rousseauval tart, aki nem szereti az iskolák zárt négy falát, a nevelőknek unalomjármában taposó lélekfejlesztését. Ha egészséges embert akarunk nevelni, vigyük ki a természetbe, hagyjuk magára, hadd lásson, érzékeljen, érezzen és eszméljen. Nem feszeng, nem jár kotornuszon az osztályban, hanem leszáll a padok közé. Úgy beszél tanítványaival, mint jó barátaival. Nem ridegen, nem kimérten, hanem fiatalos lendülettel, néha lelkesedéssel, mindig érdeket keltőn tárgya iránt. Szabad óráiban kiballag velük a nagy erdőre, megtanítja költeményeire, szavaltatja, daloltatja őket. Ezek a fiúk játsszák el alkalomra írt kantátáit és színjátékait. Szeretik is a fiatal mestert, mert egymást törve tódulnak órájára, mint a teátrumba, írja Dombi. Ez a dolog szebbik oldala. De van a fénynek árnyéka is. Lassan-lassan beleúna kiszabott órákra járásba. Ez is robot, ez is nyűg. Újra elalussza az időt, mint kisdeák korában. Későn, álmosan támolyog a katedrára. Tanítványai követik a jó példát, rendetlenség, tunyaság a napi kenyerük. Bizonyosan nem félnek a náluk kevéssel idősebb tanár szigorúságától. Vasárnaponként elmaradoznak az isteni tiszteletről. Esténként pedig lemennek az osztályba, s a derék préceptorral együtt csöndes pipaszó és bor mellett danolászva töltik az éjt. A bégányi csapláros potyaborából nagy dalidót csapnak. Csokonai eljátszatja deákjaival Bakusz temetését, mikor egyészben lemond a borivásról, maga bundára heveredve, pipázva gyönyörködik a fiúk énekében, táncában, mókájában. Olykor-olykor felkerekednek, s a rendes órák helyett a nagy erdőn csavarognak. Esténként furcsa játékokat rendezett a fiúkkal. Felöltözteti őket cigányoknak, serpenyőt, üstöt fódoznak, majd meg a borbélyjárató diákokhoz állnak be, borbélylegények képében, medencével, törőközővel, borotvával, s még ott bajmolódnak velük, bekenik a borotválkozók képét, suvikszal, tintával, kulimásszal. A besúgók besúgják a tanári karnak Csokonai visel dolgait. Hamarosan sok minden napra derül. Irigykedők susárolnak társai seregében, s aztán nem zörög a harasz, ha nem fújja a szél. Csokonai rosszvát tett a tűzre. A büszke Szilágyi először maga figyelmezteti fiatal barátját, hogy vigyázzon, térjen eszére. Mikor ennek az atyai intelemnek nincs foganatja, iskolaszéket hívnak össze ellene. 1794. december 6-án állítják ítélőszék elé, s megdorgálják illetlen viselkedéséért. Az ifjúság erkölcseinek megrontása miatt lejjebb vetik az érdemsorozatban, és hivatalából való elmozdítással fenyegetik. Csokonai fellobban a végzésen. Szilágyi kezét látja a dologban. Gúnyos hangú deáklevelet kanyarít a gőgös embernek, de lakótársa tanácsára higgadt fővel nem küldi el neki. Alkalomattán azonban ez a bűnjel is napfényre kerül. Csak hogy a természetet furkósbottal sem lehet kiverni az emberből, Csokonai folytatja ott, ahol elhagyta. Rajta igazán betelt a Rousseau okoskodása. Úgy vagyunk az ember hajlamaival, mint a függőleges növésében, megakadályozott növénnyel, ha kibúvik az akadály alól, ismét fölfelé tör. Az ember is, míg egy helyzetben marad, megtarthatja hajlamait, miket a szoktatás útján vett fel, de abban a percben, midőn változik helyzete, a szoktatás hatása is megszűnik, és eredeti természete felülkerekedik. A megfenyített publikus préceptor ezután is járja a magáét, sok órát elmulaszt. Azon kívül özvegy Somogyiné asszonnyal a kollégium szakácsnőjével is összeakasztott. Továbbá Király András uralmal pedig, aki haszontalan fia miatt okvetetlenkedik nála, Kurtán furcsán bánik el. Ezek a jó emberek azután megeresztik vágyaik és rágalmai zsilipjeit az illetékes helyeken. Tornyosul a zivatar szegény költő felett december 13-án 1794-ben, aztán kitör teljes pompájában. Ennek a szép téli napnak a délutánján kim barangol Csokonai tanítványaival a nagy erdőn. Nagyban pipáznak mind a hányan. Virágos kedvükben vannak, különösen Csokonai. Véletlen éppen Szilágyi Gáborra bukkannak, aki a rektorral meg egy seborvossal Kocsis Sebestyénnel sétálgat a fák közt. Szilágyi meglátja a pipásokat, felforr az epéje, megállítja Csokonait. Hogy meri megengedni tanítványainak a pipázást? Csokonai igen cinikusan, csípősen, hamis udvariassággal válaszol. Ez annyira feldühösíti a fennhéjázó embert, hogy behívja feleselő tanítványát a csőszházba, és ott támad reá. Semmire valónak nevezi, aki eljátszotta jó indulatát. Annyira megy, hogy felpofozással, kidobással fenyegeti. Csokonai egy ideig állja a vastag tréfát, de hamar kilobban a vére, s nem valami szépen válik el professzorától. Sőt, szilajsága olyan játékra lovalja, amit később maga is megbán. Körbeállítja a fiúkat a csőszház előtt, és ezt énekelteti velük karban. Én gyilkos a gömböcnek, a szép jutka perzsinek. Mindkettőt én öltem, setét sírba temettem. Már hát illik, hogy én is úgy halljak meg, mint ők is. Kígyók, békák, viperák, pokolbeli fúriák, kísérjetek az égbe, jutka perzsi ölébe. Ez a gúnydal, a jutka perzsi név a Szilágyi szolgálójára céloz, kivel a tudós tanár a szigorú erkölcsű Debrecenben eléggé botrányos viszonyban állt, s akit később törvényesen is magához csatolt. Az egész város tudta ezt a dolgot, hát a deákság ne tudta volna. Ennél keserűbb tréfát nem vághattak Szilágyi fejéhez, hanem a csokonai sorsát is eldöntötte ez a délután. December 17-én újra összeül az iskolai törvényszék, és tárgyal három napig, mert a vádak és panaszok nagyon feltornyosodtak a vakmerő ifjú ellen. A Szilágyinak szánt gúnyos deák levél előkerül. Somogyiné és Király András követelik a maguk igazát. Az egész kollégium izgalomban áll. Tolvajjárású árulók settenkednek az igazgatóságnál. A vádlott költő Hunyadi szuperintendenshez fordul, háromszor mond le a hivataláról, a deákságáról. Az egész vizsgálat alatt világi ruhában jár kell az utcákon és a kollégiumban, ami szintén nyom a kihágások serpenyőjében. Végre kimondják az ítéletet. Mivel az iskolaszék december 6-i intéseit semmibe vette, tanítványait erkölcstelen módon megvesztegette, a tanítási időt elmulasztgatta, Szilágyi professzor személyét megsértette, s a rektori engedelem nélkül színes mellényben ügyelgett, tanítói állásától megfosztják, 10 ifjóval a sorban lejjebb vetik, és kötelessége megkövetnie a megsértett tanárt a legközelebbi iskolaszék előtt. Csokonai igen enyhének találja a büntetést, Szilágyit hivatalosan megköveti. A kollégium ifjúsága előtt csak nő hírben és szeretetben, de a tanári kar bizalmát, becsülését elvesztette. 1795 húsvétján Halasra megy legációba. Lerója hivatalos robotját, összeszedi az egyháztól és a polgárságtól járó hitbeli salláriumot, s gondol merészet és nagyot. Halashoz már sokkal közelebb érzi Pestet, mint Debrecenhez. Csábítja a vajódó fiatal város közelsége, mely az öreg Budának lábainál most kezd ébredezni és fejtőzni németes álmaiból. Az ország birodalmi feje még Pozsony, a rendek ott gyűléseznek. De Kármánék már megérzik, hogy a szellemi súlypont a fiatal Pestre esik. Az írók is ide szívódnak, az egyetem is itt seregelteti egybe az ország ifjúságát. Csokonai még nem látta Pestet, most pénzüti a markát, nem akarja elszalasztani az alkalmat. Felrándul. Meglátogatja a derék Dugonicsot. Mint a kalickából kirepült madár, szívja Pesten a szabadság levegőjét. De a halasi egyháztól kapott pénzt is szabad szárnyára ereszti, s csak akkor hökken meg, mikor már semmi sincs belőle. Pedig számot kell adni a sáfárkodásáról. Újra érzi, hogy balra lépett, nem mer így hazamenni, mentő szalmaszálért kapkod. Azt írja a debreceni szeniornak, betegség verte le a lábáról, meg kell hosszabbítani a szabadságát. Az iskolai tanács elfogadja mentségét, de azt kívánja, hogy a halasi egyháztól kapott bizonyítványt küldje Debrecenbe. Látja, nincs menekvés, hazafelé fordítja hát Szekerer útját. De odahaza újabb hibát követel. Ahelyett, hogy jelentkeznék előjáróinál, és őszintén elmondana mindent, napokig világi ruhákban csavarog a deákok közt, regélve legációbeli élményeit. Végre keservesen összetoborozza az elköltött pénzt, s ünnep után lerója adósságát. Csak hogy már késő. Mivel működéséről hivatalosan nem ad számot, június 20-ára, 1795-ben újra iskolai székelébe idézik. Hazamenetele június elejére esik. Látja a körülötte kárörvendő sógókat, bógókat, érzi tanárainak hidegségét, az önvád kígyói is marcangolják. Számot vett magával, megunta az örökös zaklatást, érzi, hogy neki ezek a komor tudós falak, börtönfalak, odakint megnyílt a nagyvilág. Nem várja be június 20-át, hanem 15-én az esti ima után, mikor a tanárok távoznak, ott marasztalja a majdnem 600 fős deákságot. A nyári nap éppen hanyatlóban. A komor nagy terem félhomályában egy tábor morajlik, kíváncsian lesve a kalandos életű költő szavát. Az feláll a terem szószékére, és elmondja nagy, szenvedélyes, elkeseredett búcsúbeszédét, melyben okát adja, miért nem maradhat itt tovább. Ekkor ragyogtatja meg még egyszer előadói képességét. Heves mozdulatokkal, lázító hangon buzogtatja ki a 10 év alatt összegyűlt keserűséget. Így szól. Alacsony lélek sohasem volt bennem, s szemeten csavargó igyekezetek nem mozgatták cselekedeteimet. Olyan pályát nyitottam meg magamnak, melyen liliomokon lehetett futnom. Állottam ott, mentem ott, ahol állani vagy menni jónak láttam. Néha hibáztam, megvallom, de aki nem hibázik, angyal az. Aki hibáját meg nem ismeri, az ember az. Hibáztam, de erkölcsi vétek nem undorította az én lelkemet. S mégis távoznom kell, mert különben Timonná, mizantrópusz Timonná kell lennem, látván, hogy így emberséggel ellenkező módon bánnak velem.
Ó, Timonnak, riadó leányom, szállj ki szent hegyek közül. Ím kit a sors, eddig annyit hányom, partod ellenébe ül. Itt a halvány holnap fényén, jajgat is sír elpusztult reményén, egy magányos álva szív. Egy magányos álva szív. Szordon erdők, durva vércek szírtok, harsogjátok, jajjaim. Itt talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim. Kik keblekből szám kivetnek, és magok közt csófra emlegetnek egy szegény boldogtalan. Egy szegény boldogtalan. Lilla is ki bennem a reménynek még egy élesztője volt. A szokásnak behódol. Hogy vagy most, te áldott lélek, én ugyan már elhagyatva élek a tenger kínok között. A tenger kínok között.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mazsola című mesének 7. részét halljátok Fűr Anikó előadásában.
Tavalyi bogáncs. Ha Mazsola sétálni ment egérkével, többnyire csak bosszankodott. Az a szemfüles egérke ugyanis mindig talált valamit útközben. Hol egy szép csíkos gerletollat, hol valami színes kavicsot, vagy olyan ágacskát, aminek manóformája volt. Mazsola sosem talált semmit. Persze a turkálhatott volna. Ő is talált volna mindenféle csontot, gombot, üvegcserepet, rozsdáspatkót, magokat, gyökereket. De hát ez a fagyos idő nem turkálásra való. Egyszer azért Mazsolának is kedvezett a szerencse. Az árok szélen tavalyi bogáncsot talált.
Ide nézz! Mi van nekem?
Mutatta egérkének büszkén. Az meg csak fintorgott.
Tavalyi bogáncs, ha, hiszen ez semmire se jó. Nem lehet belőle kosárkát készíteni, ez csak szemét.
Te hogy szemét,
védte Mazsola a kincsét.
Jó, ez is valamire.
De mire?
Mazsola körülnézett. Azám, mire jó a tavalyi bogáncs? Felettük lomhán szárnyalt el az öreg varjú.
Mazsola megörült. Nézd csak, egérke, ha ezzel a bogáncsal megdobom varjú bácsit, beleragad a tollába.
Úgy is lett. A bogáncsgombolyak puhán repült, s úgy megakadt a vén varjú tolla között, hogy az mit sem vett észre.
Hé, milyen ügyes vagy,
mondta egérke elismeréssel.
Hé, röptiben eltaláltad.
Mazsola dagadó kebellel ment haza. Otthon azonban kellemetlen meglepetés fogadta, varjú bácsi ült a kályha mellett, szárnyatollán a bogáncs gombolyaggal.
Hát tudtam volna, hogy hozzánk repül, nem dobtam volna meg bogáncsal,
riadozott Mazsola.
Mit szól, majd Manocska, ha észreveszi.
Ezek a gondok annyira elfoglalták, hogy köszönni is elfelejtett. Manócskának kellett rá figyelmeztetnie.
Biztosan a hideg vette el a szavát,
mondta a varjú.
Nekem is majd összefagyott a csőröm, míg idáig repültem. A szárnyamat meg még most sem érzem.
Azzal szétterítette a szárnyát, hogy jól átjárja a tűzhelyből kiáradó meleg. Nini, mondta Manócska, mi ez a gubanc a szárnyadon? A vaksi varjú addig-addig nyújtogatta a nyakát, míg nem ő is felfedezte a tolla közé ragadt bogáncsot.
Na még ilyet,
károgta bosszusan.
Hát ez még hol akadhatott a tollamba?
Valószínűleg a réten, mondta Manócska, a varjú azonban tiltakozott.
Nem, dehogy, a réten le sem szálltam, siettem, hogy mielőbb ideérjek. Hernyó legyek, ha ezt a bogáncsot nem úgy dobták rám.
Kik? Kérdezte Manócska tágra nyílt szemmel.
Kik? Hát már csak. Ha jól meggondolom, más nem tehette, csak is azok a garázda mókusok ott az erdő szélen.
Lám, az meg lehet, vélte Manócska. Azok magyaróhéjjal is szoktak haigálózni.
A magyaróhéj is rendetlenség, hanem ez a bogáncs, ez már kimondott szemét, és szeméttel haigálnak engem, tisztességben megöregedett varjút.
Manócska összecsapta a kezét. Micsoda időket élünk, hogy ilyen megeshet? Szörnyűség, igazán szörnyűség.
Na, de én nem hagyom annyiban,
hangoskodott a varjú.
Hideg ide, hideg oda! Most azonnal szájdra kelek, és berepülök egyenesen a Futrinka utcába a csőr szerkesztőségébe. Ott teszek panaszt, ott én!
Hát bizony, helyeselt Manócska, az ilyen haszontalan népség megérdemli, hogy kiszerkesszék. A varjú tűzbe vágta a bogáncs gombolyagot, és miután Manócskától elbúcsúzott, az ajtó felé indult. Ott azonban Mazsolába botlott.
Hát te miért buksolsz itt a küszöbön?
Nézett rá meglepődve.
Jaj, varjú bácsi,
szepegett Mazsola.
Ne tessék a mókusokra panaszt tenni. Még pártolod őket?
Háborodott fel a varjú.
Azt a szemét hajgáló, garázda társaságot?
Bizony, Mazsola, ne szólj bele abba, ha mi ez nem értesz, figyelmeztette Manócska is Mazsolát. Az azonban sírósan mondta.
De ez értek, Manócska. Tudom, hogy nem a mókusok dobták meg varjú bácsit a bogáncsal.
A varjúnak tátva maradt a csőre.
Nem a mókusok? Hát akkor ki? Valaki más,
felelte Mazsola olyan halkan, mint az egércincogás. A vén varjú nem is értette.
Tessék!
Hajolt le Mazsolához kíváncsian. Manócska azonban, aki jobban hallott, na meg Mazsolát is közelebbről ismerte, közbelépett. Én már tudom, ki volt a tettes, varjukoma. Majd beszélek a fejével. Biztos vagyok benne, hogy még egyszer nem fog bogáncsot hajgálni a tollat közé. Na, ebből már a vén varjú is szót értett. Ráhunyorgott Mazsolára, megsuhintotta kicsit a szárnyával, azután kiröppent az ajtón. Nagy csend maradt utána. Olyan nagy csend, hogy Mazsola mukkanni sem mert. Csak nézett ijedten Manócskára. Az meg oda ment hozzá, és egy kemény barackot nyomott a feje búbjára. Ha még egyszer ilyet hallok rólad, nem engedlek el többet sétálni, mondta szigorúan. Sem egérkével, sem mással. Mazsola lehajtotta a fejét, és egyszer csak Manócska simogató kezét érezte a tarkóján. Csodálkozva nézett fel. És mikor látta, hogy Manócska mosolyog, nem tudta, mit is gondoljon. Manócska sietett megmagyarázni neki. A barackot a bogáncs haigálásért kaptad, mondta Mazsolának. A simogatást pedig azért, mert nem hagytad, hogy a te turpisságodért mások szoruljanak.
Ma este Bálint Ágnes Mazsola című mesének 7. részével búcsúzunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Kenyérdalát. Hív
sima, könnyű, szélelő surran tereget szép búzamezőt, s tovaringatja lágy fodorban az ümmögő időt.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának az emelkedését a Lectio Divina imaformáról.
Ma egy összetett imaformát szeretnék bemutatni, amelynek a neve a Lectio Divina. A Lectio Divina a bencés hagyományból ered. A lényege a Szentírást imádkozva olvasni. A Szentírást szoktuk olvasni, ismerünk belőle történeteket, talán kicsit el is gondolkodunk rajta, de ennek a lényege, hogy nem csak olvasom, nem csak információt gyűjtök be, hanem átimádkozom. Négy klasszikus lépése van, első a lekció, vagyis olvasni a Szentírást. Második a meditáció, ez az elmékerés jelenti, harmadik az oráció, ez az imádságod, a könyörgést, a negyedik pedig a kontempláció. És persze van egy ötödik, az akció, amikor már nem csak elmékerem és imádkozom, hanem konkrétan cselekszek. Most ezeket a lépéseket szeretném bemutatni. Mielőtt hozzákezdenénk az imához, nagyon fontos, hogy a Szent Lelket segítségül hívjuk. Erre azért van szükség, mert a szentírási szövegek a lélek sugallatára íródtak, és ugyanez a Szentlélek lakik bennem, ugyanez a Szentlélek vezeti az egyházat, ő imádkozik bennem, vagy ugyanaz a lélek sugallta az írásokat, aki bennem él. És kérem a Szent Lelket, hogy mutassa meg nekem, hogy most számomra mi a legfontosabb, mi ennek az írásnak az értelme, az én konkrét helyzetemben, mit akar nekem különösképpen átadni az Isten, mire akarja felhívni a figyelmemet, milyen vigaszt, örömet akar nekem adni, vagy mire akar figyelmeztetni, vagy kihívást adni, hogy nézzek szembe az életemben valamivel, akár valamilyen gyengeséggel, bűnnel, valamilyen rossz irányjal. A Szent Lelket segítségül hívom, azért, hogy a lélek vezessen ebben az imában. Amikor elkezdem ezt az imádságát, és a lelket segítségül hívtam, akkor az első rész a lekció. Elolvasom ezt a szentírási részt. Amikor átimádkozunk egy-egy szentírási szakaszt, úgynevezett perikópát, akkor ilyenkor nem olvasunk sokat. Nem a sokon van a lényeg, hanem a kevésen és a mélységen. Elolvasom ezt a részt, akár többször is. Az is hozzátartozhat, és most már vannak nagyon jó könyvek, ilyen népszerűsítő formában, de nagyon mélyen megvilágítják a lényegét az egyes szentírási részeknek. Ezért, hogyha pontosan nem értem, hogy mit is jelent, hozzáolvasok. A lekcióhoz ez is hozzátartozhat. Meg akarom érteni azt a szöveget, amit a szent szerző leírt. Először nem azt nézem, hogy nekem mit mond, nem azonban a hangsúly. mit akart a Szentlélek, mit akart a Szent Szerző, mit akar akár Jézus mondani az evangéliumban. Érteni akarom ennek a résznek a lényegét. És sokszor ebben az is segít, hogyha értem a hátterét, az akkori szokásokat, a kulturális hátteret, a gazdaságét, milyen viszonyok voltak, a társadalmi viszonyokat, ebből nagyon sok mindent megértek, és önmagában nem ez a lényeg, de segít abban, hogy egyre jobban kidomborodjon, hogy mi is történik ott, az Isten mit mond, mit cselekszik, mire hívja fel a figyelmet, és nem csak akkor, hanem számomra is. Tehát az első a lekció. Elolvasom többször a Szentírás részt, ha kell, utána olvasok a magyarázatnak, és utána pedig a szívemben forgatom. Valami talán megérint. Úgy is, hogy valami úgy dühössé tesz, ellenállás kelt bennem, de lehet, hogy úgy, hogy valami tetszik, érdekel, egyfajta vigassugal, örömet ad nekem. A második lépés ebben az ima formában az úgynevezett meditáció. Ez elmélkedést jelent. Az elmélkedés azt jelenti, hogy az adott szentírási részt most már nem csak elolvasom és értem, hogy mit akar mondani, hanem konkrétan az életemre alkalmazom. Hogy is vagyok én ezzel az igazsággal, amit Jézus tanít, akár a megtérésről, a gazdagság veszélyeiről, a felebaráti szeretetről, akár az imádságról, az alázatosságról, a gőgről, rengeteg tanítás van. Konkrétan én hogy is vagyok ezzel? Például mi az erőssége, mi a gyengeségem? Vagyis miután megértettem Jézusnak a szándékát, az akaratát, az, hogy pontosan ő mit is akar, ennek a fényében nézem a saját értékrendemet. És persze az alapszabály, hogy Jézus, ő mondja az igazságot, én pedig az én életemet hozzáigazítom. És arról is elmélkedem, hogy hogyan kellene másképp gondolkodnom bizonyos dolgokról, vagy szembenéznem, hogyan tudok megváltozni, hogyan szerek hozzá erőt, hogyan találok forrást, hogy meg tudjak változni, mi az, ami pontosan hiányzik, vagy mi az, amit eddig észre sem vettem, vagy fel sem tettem a kérdést. Sok kérdést felteszek ilyenkor, és lehet, hogy nem is egy alkalommal fogok én válaszolni ezekre a kérdésekre, de az ige a Szentlélek által mozog bennem, és az életemet megváltoztatja, és abba az irányba vezeti, hogy Jézust, az ő értékrendjét tudjam a szívembe érni, és aszerint tudjak élni. Nem csak szót fogadok Jézusnak, hanem az ő lelkületét ápolom magamban. A harmadik az úgynevezett oráció. Ez a könyörgést jelent. Akár egy egész napot is lehet erre szentelni, például, hogy bocsássak meg az ellenem vétőknek. És azt érzem, hogy nekem nincs kedvem megbocsátani, meg nagyon megsértettek, meg azóta is nem kértek bocsánatot, meg különben is az ilyen emberek szenvedjenek, én nem vagyok hajlandó megbocsátani. Márpedig Jézus nagyon határozottan és több helyen is kérdezi, hogy bocsássak meg. Elkezdek róla elmélkedni, és utána például a napi imáimat, a szenvedéseimet felajánlom, akár a szentmisét, rózsafőzét, amit szoktam imádkozni, és kérem az Urat, Jézusom, az egész lényem tiltakozik ez ellen a parancs ellen, vagy nem is nagyon értem, vagy nincs kedvem hozzá, vagy igazságtalannak tartom, de kérlek, segíts, hogy felnőjek hozzá, megértsem a te lelkületedet, és ennek fényében tudjak megbocsátani. Add, hogy a te segítségeddel tudjam ezt megtenni. Nem a magam erejéből, hogy te fentről mondasz valami parancsot, én meg mint egy katona teljesítem, hanem a te szent lelked által, és úgy, hogy közben az örömömet is találjam benne. Ne úgy éljem ezt meg, mint valami nyomorúságot, mint valami rabságot, hanem az örömhírnek a részét. Szabad vagyok arra, hogy megbocsássak, hogy szeressem az ellenséget. A negyedik rész az úgynevezett kontempláció. Ez szemlélődést jelent. Amikor nem gondolkodok valamin, hanem valamilyen igazságot nézek. Például a megbocsátással kapcsolatban elkezdem szemlélni, ahogy a Jézus meghal a kereszten. Ilyenkor már nem teszek fel kérdéseket, nem mondok semmit, hanem egyszerűen csak nézem azt a felfoghatatlant, hogy az Isten emberré lesz, értem is, az én bűneimért is, meg azért is, akit nem szeretek, akinek nem akarok megbocsátani, aki számomra nagyon utálatos és nehéz eset, és hogy Jézus meghal értünk, ő teljesen bűntelen, és mégis helyettünk hal meg, ami bűneinket vitte fel a keresztfára. És ezt megértem úgy, hogy megértem, de most nem értelmezem, hanem egyszerűen szemlélem, ahogy ő vonaglik, a sebeit nézem, az arcát nézem, azt a szeretetet, amivel rám néz. Nézem, és magamba fogadom az ő végtelen szeretetét. Azt kérem, hogy Jézusom, add, hogy megtapasztaljam ezt az ingyenes szeretetet. Nem mondok semmit, csak nézem, és ezt kérem. És hagyom, hogy az Úr a Szentlélek által belülről alakítson át engem. Az utolsó, az ötödik állomás, ez pedig az akció. Ezt jelenti, hogy a Szentírást megélem. Jézus is beszél arról, hogy aki hallgatja az Isten szavát, és tettekre is váltja, az az ember, aki a házát a sziklára építette, aki hallgatja, tetszik, és neki át is elmékedi, sok mindent tesz, de nem váltja tettekre, az pedig olyan, mint az az ember, aki a házát a homokra építette. Ezért, hogy a házamat sziklára építsem, konkrét helyzetekben megélem az igét. Például magamban imádkozom, akár szentmisét mondatok azért az emberét, akit én gyűlölök, vagy nem szeretek, meg a családjáért is. Valami kis zarándoklatot vállalok, a szenvedéseimet felajánlom, a rózsafűzét felajánlom érette. Akár elmegyek hozzá, vagy telefonon megkérdezem, és nem is mondok semmit, csak érdeklődök, vagy szeretném megérteni. Mert lehet, hogy kiutáltam a világból, de még meg se kérdeztem, hogy mi baja van. Vagy pontosan, hogy miért is tette, vagy mondta ezt, nem is beszél arról, hogy tényleg mondta-e, vagy megtette azt. Vagy próbálom megismerni az ő gondolkodását, a hátterét, meg hogy mi ebből az igazság. De elindulok azon az úton, hogy megértsem azt, hogy mi történik, és ennek fényében talán sok minden megváltozik bennem is, és hogy tiszta szívből, akár szóban is, vagy személyes találkozásban meg tudok neki bocsátani. Röviden mondtam a Lectio Divina imádságot, ezeket a részeket. A Szentírást nem csak olvassuk, hanem átimádkozzuk, és tettekre is váltjuk.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a Lectio Divina imaformáról emelkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.